Elisvár a mi Istenünk, szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön. Kezdjük Isten tiszteletünket az Eke énekeskönyvnek az egyes számú énekével. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Mint a most született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Szeretem az Urat, mert meghallgat, meghallgatja könyörgésem hangját. Megmentette lelkemet a haláltól, lábamat az elbotlástól. Ezért az Úr színe előtt fogok járni az élők földjén. Ha valaki Krisztusban van, új teremtmény az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájótokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, nem vagyok méltó arra a kegyelemre, amelyet megváltunk, feltámasztásával készítettél nekünk. Mégis kérlek, légy hozzám irgalmas, és támasz fel engem az új életre bűnbocsátó kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Ja, ja.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, s az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható Isten, aki feltámasztottad fiadat a halálból, add, hogy kegyelmedből újjászületetten mi is új életben járjunk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel uralkodik, örökkön örökké. Ámen. Most hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni első vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt szentigét, amelyet megírva találunk János evangéliumának 20. fejezetéből, a 19. verstől a 31. versig a következőképpen. Isten igéjét olvasom János evangéliumából a 20. fejezet 19. versétől. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehet, és így folytatta. Vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívnak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg az ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség néktek! Aztán így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szemelátára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét, magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt,
megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Ige hirdetésre készülve az 347-es számú éneket fogok énekelni. Kegyelem nékünk is békesség, Istentől, a mi atyánktól, s Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, amint írva találjuk Ézsaiás könyvének 40. fejezetében a 25. verstől a 31. a következőképpen. Kihez hasonlíthatnátok engem? Kivel mérhetnétek össze? Mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba és nézzétek! Ki teremtette az ott levőket? Ki vezeti seregüket szám szerint? Mindnyájukat név szerint szólítja? Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. Miért mondod ezt, Jákób? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod? Hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak, és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Amen. Ez Isten igéje. Megfáradás.
Azt hiszem, mindnyájunk számára ismerős fogalom ez többféle szempontból is. Először is van fizikai megfáradás. A testünk az egy olyan szerkezet, aminek a működéséhez energiára van szükség. Ilyen energia az étel, az ital, meg a pihenés. Ha nem viszünk be elég tápanyagot, vizet, vagy nem pihenünk eleget, akkor az olyan művelet, ami a testnek az elerőtlenedését fokozza, és az vétkes visszaélés az Istentől kapott élettel szemben. Ne várjon Istentől testi megerősödést az, aki maga pazarolja el a testét. A testünket Istentől kaptuk ajándékba. Felelősek vagyunk érte. Ezzel is el kell számolnunk egyszer. Érdemes odafigyelni arra, hogy mit és mennyit eszünk, illetve iszunk. Hogy eleget mozgunk-e. Természetesen nem jó a ló túloldalára sem átesni, amikor már a testnek az egészsége az fontosabbá válik, mint a léleké, de azért elhanyagolnunk sem szabad. A testi fáradtság ellenszere a pihenés. Jézus is megpihent, amikor a testének szüksége volt rá, akár egy viharban lévő csónak hátuljában is. Vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember nem tud eleget aludni, mint például, amikor kisbabája van, vagy beteg a gyermeke. De amikor a saját választása fosztja meg a testét a szükséges pihenéstől, mert tévézik, vagy videójátékozik, az nem helyes. Valószínűleg tanulni sem az alvás terhére kellene. Az időbeosztásunknak tekintettel kell lennie a testünk szükségleteire is. De nem csak fizikailag, szellemileg is meg lehet fáradni. Lehet ez ennek az oka valamilyen monoton munka, esetleg túl sok felelősség, túl sok ránk bízott ember. Ennek a gyógyszere a változtatás. Egy kicsit kizökkenni abból, amiben vagyunk. Akit a munkája állandóan hosszú távú felelősséggel terhel, az rendszerint valami olyasmit választ, ahol csak a pillanat van, mint például a sportot. Ha meg a mindennapjaiban nyüzsgő, gyors életet él, percenként kell sok döntést hoznia, akkor az erdő csendje, vagy egy szép nyugodt táj jelent számára jót. Érdemes valamilyen más tevékenységben elmerülni, olvasni, esetleg filmet nézni. Még Jézus is megfáradt a körülötte lévők miatt. Így olvassuk. Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, és meddig szenvedlek még titeket? Többször is olvassuk, hogy visszavonult a hegyre egy kicsit egymagában, csendben lenni és imádkozni. De van egy harmadik fáradtság is. Ezt hitbéli fáradtságnak lehetne nevezni. Sokkal többről van itt szó, mint arról, hogy elfáradtunk-e világ zaján olyan sokszor, és újult erőre van szükségünk. Ezt a fáradtságot nem lehet kipihenni. Nem lehet úgy orvosolni, hogy kikapcsolódunk, mint a szellemi fáradtságban. Hanem csak úgy lehet orvosolni, ha bekapcsolódunk valamibe. Intenzíven bekapcsolódunk hit által, Isten dicsőítésébe, és a vele való kapcsolat mélységét próbáljuk ápolni és mélyíteni. Isten szerint a megfáradás nem olyan, mint az elfáradás. Az elfáradás amiatt van, hogy teszek valamit. A megfáradás pont az ellenkezője. Nem azt teszem, amit tennem kellene. Lehet, hogy sok mindent csinálok, lótok, futok állandóan, de nem azt teszem, amire Isten elhívott, és ezért kimerülök. A megfáradás egyik oka lehet az, hogy Istent nem látom már mindenhatónak és mindentudónak. Nem látom, hogy mindennek oka és célja van. Egy másik ok pedig lehet az, hogy önmagunkra nézünk, önsajnálatba merülünk. Isten elhagyott, elfelejtkezett rólam. Ha nem így lenne, akkor ez nem történhetett volna meg velem. Úgy gondoljuk, hogy ha Isten velünk van, akkor nem érhet minket baj. Ha pedig mégis, akkor Isten megharagudott, vagy elfordult tőlünk, esetleg elfeledkezett rólunk. És Isten pontosan ezekre a gondolatokra válaszol a mai igényben. Az első válasza, hogy meg kell értenünk az ő hatalmát. Miért mondod ezt, Jákób? Miért beszélsz így, Izrael? Három dolgot állít magáról az Úr, és mind a hármat a hát nem tudod, hát nem hallottad kifejezés vezeti be. Nézzük meg ezt a hármat. Az első. Hát nem tudod, hát nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője. Isten az ő jobb karjára mutat. Ő szuverén úr, életnek és halálnak ura, mindenek teremtője és fenntartója, kormányzója. Minden az ő kezében van, ő adja az életet, és ő veszi el. Ezért senki sem vádolhatja Istent, még akkor sem, hogyha a fájdalma valóságos, és az elviselhetetlenségig terhes. És a második? Hát nem tudod? Hát nem hallottad, hogy nem fárad el, és nem lankad el? Nem igaz, hogy ügyed nincs előtte, mert éppen alszik, vagy mással van elfoglalva, vagy fáradt, vagy kiment a fejéből, hogy te is itt vagy. Nem a véletlen, és nem a vak végzet mindaz, ami veled történt. Nem csúszott hiba Isten számításaiba. Ő nem olyan, mint mi, akik tévedünk, elfáradunk, vagy megfeledkezünk egymásról. És a harmadik? Hát nem tudod? Hát nem hallottad, hogy értelme kifürkészhetetlen? Számunkra a kínzóan visszatérő kérdés mindig a miért. Miért éppen velem? Miért most? Miért ez? A válasz, Isten értelme kifürkészhetetlen. Egy másik helyen így olvassuk, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én utaim. Ebben Isten választ ad arra, hogy miért nem ad választ a miértre. Mert Isten ügye rejtve van előttünk. Nem a mi ügyünk van rejtve ő előtte. Nem ő nem érti meg, hogy mi történik velünk, hanem mi nem tudjuk felfogni azt, amit ő cselekszik. Azt azonban tudhatjuk, hogy mindennek oka és mindennek célja van. És Isten második válasza az ő gyengéd vigasztalása. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Az, aki erővel és hatalommal cselekszik egyik karjával, az ugyanaz, mint aki a másik karjára gyűjti a bárányokat és ölébe veszi őket. Isten szeretete és csodája, hogy nem pusztán szavakat mond, hanem cselekedetével jön el hozzánk, hogy megerősítsen, helyreállítson, gyógyítson, formáljon. Elmondja, hogy még a legkiválóbbak is megbotlanak, az ifjak, az erősek, a hitben érettek is eljutnak oda, hogy úgy látják, nem bírják tovább. A gyógyulást, a megújulást pedig csak tőle várhatjuk, akik az Úrban bíznak. Mi orvosolja a mi megfáradásunkat? Az ige szerint a hit, a bizalom. Isten azt mondja, kezdjetek el újból hinni. Kezdjetek el újból bennem bízni. Sőt, kezdjétek el újból reám bízni magatokat, és akkor megújultok. A Biblia alapján láthatjuk, hogy Isten nem kezdeti energiát ad a hívőnek, hanem folyamatosan táplálja kegyelmével és erejével. A kezdeti energia azt jelenteni, hogy a megtérésünk vagy újjászületésünk alkalmával kapunk egy bizonyos energiát. A Biblia nem ezt mondja. Isten azt mondja, kövess engem, és én a követésben kegyelmet és erőt adok neked. A 84. Zsoltárban van egy ilyen vers. Mennek erőről erőre, győzelemről győzelemre. Tudnélik, hozzá vagyunk kapcsolva. És meddig van erőforrás? Hogy mondja ez az ige? Ameddig futunk. Futnak, és nem fáradnak el. Miért? Isten azt mondja, ha futsz, akkor én gondoskodom arról, hogy az energiát megkapod. Nem a kezdeti energiát, hanem az úton járás energiáját. Azt mondja Pál apostolnak egy helyen, elég neked az én kegyelmem. Ez az úton járás energiája. Azt jelenti ez, ha nem fáradunk meg irányában, össze vagyunk ő vele kötve, sőt, benne élünk, mozgunk és vagyunk, akkor a hívő ember futásban van. Futnak és nem fáradnak el. Isten igéje szerint akkor fáradunk el, ha megállunk. A világ törvénye szerint lehet, hogy akkor fárad el valaki, ha fut, de Isten törvénye szerint akkor fáradunk el igazán, ha megállunk. Mert Isten törvénye az, fuss, és akkor nem fáradsz el. Ne álljunk meg, ne pihenjünk meg, mert Isten követésében, Jézus Krisztus követésében az fárad el igazán, aki pihenni akar. De aki szolgálni akar, az futni fog. Futnak és nem fáradnak el. Ez a megfáradás elleni egyetlen gyógyszer. Higgy, nézz Jézusra, végezd a munkát, amit rád bízott Isten, és megtapasztalod, hogy erejük megújul. Nos hát, éppen ezért van olyan nagy szükségünk erőre. A felhasznált életerő utánpótlására. Mindig új és új erővel való megtelítődésre. Mert maga az élet rengeteg erőt igényel. Hát még a keresztény, krisztusi élet. Az egyenesen emberfeletti erőt igényel. És az élet legfőbb kérdése az nem az, hogy milyen terhek nehezednek valakire, vagy milyen feladatokat kell megoldani, mert terhek mindig vannak, és feladatok is mindig lesznek, hanem a hozzávaló erő kérdése. Ha erő van, akkor már is megoldódik a teher és a feladat problémája. Ha van erő, akkor van élet, és ha elfogy az erő, elfogy az élet. Ezért olyan nagy ígéret az, amit Isten igényben mond. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Tehát a hívő ember számíthat egy ember feletti erőre, olyan erőre, amit Isten ad, mennyei erőre, Isten lelkének az erejére. Erről van Pál apostol is, amikor azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mit ha azt mondaná, tudom, hogy az Isten bölcsessége bennem megold minden problémát. Isten hatalma bennem nagyobb, mint minden nehézség. Isten szeretete körülöttem hatalmasabb, mint minden emberi gonoszság. Az ő lelke fölülemel minden kellemetlen szituáción. Erős vagyok az Úrban és az ő hatalmas erejében. Nos hát, ha igazán emberséges életet akarunk élni, ha igazán keresztény, krisztusi életet akarunk élni, akkor erre az erőre van szükségünk. Mert hiába nyaraltál a Balatonon, vagy hiába tettél szép körutat a földközi tengeren, vagy Svájc hegyei között, enélkül, az erő nélkül továbbra is csak megfáradt és megterhelt ember vagy. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Hogyan lehet hát részesülni benne? Isten adja. Nem én magam termelem ki magamból valamiféle lelki gyakorlat által. Ennek az erőnek Isten a forrása, és azzal közli, aki vele személyes kapcsolatban van. Aki vele jóban van, rendezett viszonyban van. Tehát aki állandóan Isten közelében, vele életközösségben jár, aki nem rejtegeti Isten előtt a nyomorúságát. Például azt, hogy megfáradt testben, vagy lélekben, vagy hitben. A bizalom azt jelenti, hogy a sürgető, zaklató kérdések elcsendesülnek, megszűnnek. Belépünk Isten békességébe, és reménykedve várunk. A kérdés nincs megválaszolva, de engedjük, hogy Isten magához öleljen, és mint botladozó bárányokat lábra állítson. Elhisszük, hogy tud rólunk, és jó szándékkal cselekszik. Isten hatalommal teli, szabadon cselekvő jobb karjával, és vigasztalással, gyengétséggel teli bal karjával öleli át az övéit. Engedjük, hogy bennünket is magához vonjon. Lázadó, kételkedő, ellenkező embereket. Engedjük, hogy szeretete győzzön kemény szívűségünk felett, és amint szerető karjával magához von, hogy vigasztaljon és szabadítson, mi is öleljük őt magunkhoz. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük azt, hogy te látod a mi életünket, látod, amikor fizikailag, szellemileg, vagy akár lelkileg megfáradtunk. Uram, add, hogy valóban tudjunk hozzád jönni minden nyomorúságunkkal. Add, Uram, hogy a veled való kapcsolatunkból táplálkozhassunk, új erőt kaphassunk. Olyan jó lenne, Uram, hogyha te lennél az, aki bennünket vezethetnél azon az úton, amelyen járnunk kell, és így nem pazarolnánk energiánkat fölöslegesen. Add, Uram, hogy ne akarjunk mi pihenni, megállni a benned való életben, hanem merjünk futni, szaladni, és venni tőled a napról napra való erőt. Amen. Thank you. Kihirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmakat. Április 13-án hétfőn 5 órától lesz majd asszonykör, 14-én kedden 5 órától bibliaóra, 15-én szerdán 9 órától babamama kör, 17-én pénteken 5 órától ifjúsági és konfirmációi óra. Jövő hét vasárnap 3:45-től imakör, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör lesz. Istentiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu oldalon élőben is közvetítjük, és itt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket is a hanganyagok menüpontban. Hogyha esetleg a honlapon nem működne a közvetítés, akkor itt a hírlevélben található egy link, amelyen meg lehet hallgatni a közvetítést élőben. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelki gondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem, hogy az elmúlt héten elhunyt Takács Barnabás Tibor testvérünk. Temetés április 13-án hétfőn lesz 10 órától majd Nyírteleken. Hordozzuk imádságban a gyászoló családot. Gyülekezetünk éves programterme elkészült, ezt a fali újságon megtalálhatják a testvérek. Hírlevelünk legfrissebb számából és az EMU által készített húsvéti képeslapokból lehet vinni a környezetünkben élőknek. Ismét lehet rendelkezni az adó 1+1%-áról, a Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma 0035, és az alapítványunknak, a Philadelphia Alapítványnak az adószáma pedig szintén itt a hírlevélben megtalálható, és hogyha valakinek segítségre van szüksége, akkor nyugodtan fordulhat Flaskára nethez. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség szeretettel hívja és várja az érdeklődőket zenés áhítatra április 19-én vasárnap este 18 órakor az evangélikus nagy templomba. Hirdetem még az előttünk álló alkalmakat. Gyülekezeti alkalmaink lesznek majd április 25-én az országos hittanverseny, és a gyülekezeti hétvége, ami Pilis Csabán lesz, majd május 15-től. Eke alkalom, ami előttünk áll, a családos hétvége, majd április 24-től, és lesznek Biatorvágyon is hetek, férfi hét lesz április 13-ától, és női hetek április 20-ától és május 18-ától. Az okit az majd május 25-én lesz, és egy új alkalom a tanítványképző hétvége is megrendezésre kerül, ez május 7-től lesz majd Biatorvágyon. Egyházmegyei alkalmaink a konfirmandusok kirándulása április 18-án, és a találkozó veled, az pedig itt Nyíregyházán lesz majd május 9-én. Felhívom a figyelmét a testvéreknek, azoknak a listájára, akik feliratkoztak, hogy imádságot szeretnének kérni a gyülekezeti tagoktól, hordozzuk őket az Úr előtt. Most pedig énekeljük a 358-as számú énekünknek az első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked ezt az új napot. Köszönjük, hogy még tart a te kegyelmednek az ideje, hogy jöhetünk hozzád. újult erőért, új kegyelemért, hogy mehessünk győzelemről győzelemre. Kérlek, te áld meg a mi egyéni életünket is, te adj nekünk, Uram. Ha megfáradtunk, akkor újult erőt. De te áld meg a családjainkat is, Uram, tehát, hogy tudjunk feléjük szeretettel szolgálni, és mindazok felé, akiket ránk bízol. Te adj bölcsességet, Uram, hogy olyan döntéseket hozhassunk, amelyek te hozzád visznek bennünket közelebb, és hasznára vannak a körülöttünk élőknek. És Uram, te áld meg az egész nemzetünket, te áld meg az egész kereszténységet ezen a világon. Te adj bölcsességet a világi vezetőknek is, Uram, hogy olyan döntéseket hozhassanak, amelyek összhangban vannak a te akaratoddal. És olyan jó tudni, Uram, hogy az egészen apró dolgainktól, az egészen hatalmasokig mindent a te kezedbe tehetünk, mindent tere át bízhatunk. Add, Uram, hogy a mi hitünk, a mi bizalmunk te benned erős legyen, és megtartson bennünket egészen az üdvösségig. És kérlek, hallgass meg bennünket, mikor most együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldását a Tesszalonikiakhoz írott első levél 5. fejezetének 23. verséből olvasom. Vegyétek az Úr áldását. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.
Thank you. Erős vár a mi Istenünk. Hát nem jeleztem, hogy bizonyságot szeretnék tenni, de most úgy Isten lelke indít arra, hogy osszam meg a testvérekkel, ami történt velünk a héten. Nagyon látom az Istennek a kegyelmét, a jelenlétét, a hatalmát az életünkben már régóta. Most a héten még szabadságot töltöttem kedden, és Misivel indultunk ki a kertbe a fiammal, hogy kerti munkát végezzünk, és nem is akarom nagyon hosszúra nyújtani. A lényeg az, hogy olyan balesetet szenvedett, hogy most benn van a kórházba. Nyílt törés kapott a jobb lábszára. Mind a két csont eltört, és igazából a körülményekben látom azt, hogy Isten mennyire ott volt velünk. Annyira mély lélek jelenlétet adott neki, hogy igazából a pillanat tört része alatt tudta leállítani azt a gépet, ami igazából bedarálhatott volna mind a kettőnket, ahogy egymás mellett álltunk. És utána a folyamatot is Isten adott neki annyi bölcsességet, hogy le tudta vezérelni ő maga, hogy tegye majd az öccse le, hogy fektettük le. Pillanatok alatt kiért a mentőszolgálat is igazából. És hát most is azt tudom mondani, hogy a körülményeinket látva, meg az esetet, az megváltó Istenünk tényleg csak a tenyerén tartott bennünket, és hát nyilván ez egy hosszabb folyamat lesz majd a gyógyulás. A műtétre sor került még akkor nap este, 8:30 vitték el a műtőbe, és csak 10:50 hozták vissza. Nem altatták, hanem jelen volt az altatásnál gondolataiban. Aztán csütörtökön újabb műtétre került a sor, és most azóta már nem kellett a műtőbe menni a kötözésre, hanem már a szobába tudták átkötni. És ami még fontos talán, hogy nagyon szükséges az, hogy a lelki képen is tudjunk megmaradni minden körülményben, mert nem ígérte Isten valóban, hogy nem lesznek nehézségeink, és most erről teszek bizonyságot, hogy de nem hagy el minket, az biztos. Úgyhogy köszönjük a testvéreknek a támogatását, mert sok SMS-t, meghívást kaptunk, szükségünk is van rá, de csak áldani tudom a nevét. Köszönöm szépen.
Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős vár a Istennek.